Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, mielőtt felolvasnám a mai történetet, hogy jobban el tudjuk képzelni az eseményeket, annyit szeretnék mondani, hogyha magunk elé képzeljük Izraelnek a térképét, akkor ott megtaláljuk a Genezáreti tavat. És a Genezáreti tó, ahogy fekszik, a nyugati részén található Galilea, ami egy nagyon fontos földrajzi része volt Izraelnek, a másik oldalán, kelet felé pedig a tízváros, a pogányoknak a területe, és ott fekszik Gadara is. Ha hajóval elindultak Kapernaumból, ami fönn északon volt a Genezáreti tónál, ha nyugatra mentek, akkor Galileába érkeztek, ha lementek egyenesen, akkor is, de ha elmentek kelet felé, akkor ott már átmentek a pogányoknak a területére. És itt majd az igében az első mondat pont arról szól, hogy Jézusék erre a területre mennek át tudatosan. A Genezáreti tónak arra a részére, ami már a pogányoknak a területe volt. Így hallgassuk meg a mai evangéliumi szentigét, a Biblia órai sorozatunknak a következő részét Márk evangéliumából. Márk evangéliumának 5. fejezetéből az első 20 verset a következőképpen. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyek között kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott, mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban egy nagy disznónyájat legeltettek, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hagyj menjünk beléjük. Ő megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek és belementek a disznókba. A nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a tengerbe. A legeltetők pedig elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környékre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt felöltözve, ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik pedig látták, elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy menjen el a határukból. Amikor aztán beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment és hirdetni kezdte a tízvárosban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvéreim, erre az ige hirdetésre készülve megnéztem a korábbi jegyzeteimet, és azt vettem észre, hogy az elmúlt 25 esztendőben egyszer sem prédikáltam erről az igéről. És mivel az igék, amikről én szolgálni szoktam, azoknak a 98-99%-át vagy a liturgián keresztül az ágendából kapom, vagy pedig egy felkérésen keresztül, így elmondható, hogy azért nem prédikáltam erről, mert soha nem került elénk alapigeként, vagy soha nem kérte meg senki, hogy erről az igéről szóljon egy ige hirdetés. És ha belegondolunk, talán ez nem véletlen. Egy egészen különleges történet van előttünk, aminek nagyon sok ijesztő szála van. Olyan történetek, olyan részek, amit vagy nem értünk, vagy nem szeretnénk velük szembesülni. Nem elég maga ennek a történetnek a furcsasága, ennek a megszállott embernek a rettenetes ereje, a rettenetes viselkedése, a kilátástalansága, hanem ott van még ez a történet a 2000 disznóval, és amit nem tudunk hova tenni. Itt van ez a gadarai ember, aki sírokban lakik, láncokkal nem bírják megkötözni, megvagdossa magát, és az ember szinte megdöbben, hogy ilyen erővel tud a gonosz uralkodni, és nagyon szeretnénk ezt valamilyen távoli történetnek elhelyezni, és nem szeretnénk azzal szembesülni, hogy ez ma is valóság, és ma is megtörténhet mindez emberekkel. És ha mindezt összerakjuk, akkor talán már érthető, hogy miért nem szeretik alapigeként kijelölni ezt a történetet. Pedig ez egy nagyon-nagyon szép történet. Lehet, hogy meglepő, amit mondok, de ez egy csodálatos történet. Minden rettenet és minden nyomorúság ellenére egy csodálatos történet, és ráadásul egy nagyon-nagyon mai történet. Azt gondolnánk, hogy ez valami nagyon régi, ott Jézus korában is valami egyszeri esemény volt, alapvetően ez egy nagyon modern és nagyon mai történet. Hiszen ebben a mai igénkben egy brutálisan megkötözött emberrel találkozunk, mondhatjuk azt is, hogy egy teljesen összeroncsolt életű emberrel, akiről ezt olvassuk, hogy a sírboltokba lakott, már lánccal sem tudta megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vaposta magát. Ennek a leírásnak a mai korban két nagyon komoly üzenete van, az elsőről most nem szeretnék részletesen beszélni. Az egyik az, hogy ma is létezik ilyen ördögi megszállottság. Ma is vannak emberek, akik nagyon hasonló jeleket mutatnak, nagyon hasonló módon tudnak akár bilincseket széttépni, akár a saját testi erejükhöz képest sokkal nagyobb erőt kifejteni. Nem egy ilyennel, nem mondom, személyesen találkoztam, de láttam, olvastam, dokumentálták. Ma is létezik sajnos ez a fajta megszállottság, amikor 40-50 kilós emberek, 100 kilós embereket tudnak falhoz vágni, egészen rettenetes és egészen megdöbbentő. Istennek hála, azért ez nagyon-nagyon ritka, amikor ez történik, főleg médiumokkal és egyénül emberekkel, akik kiszolgáltatják magukat a démoni világnak. De ha a másik felét nézzük, és most nem szeretnék hatásvadász lenni, de az én szememben a mai kor megkötözött emberei semmivel sem mások. Emberek élnek ma is hasonlóan megkötözött módon, hiszen ha nem is feltétlenül ilyen jelei vannak, de akár egy szenvedélybetegség, egy függőség, lelkisebek nagyon sok embernél kimondhatatlan fájdalmat okoznak. És ha megnézzük, nagyon sokszor ezek az emberek ugyanúgy nem azt teszik, amit ők szeretnének, hanem ki vannak szolgáltatva a vágyaiknak. Hiszen miben különbözik az, amikor egy kábítószer vagy egy alkoholfüggő, akár éppen a saját vizeletében fekszik, ugyanilyen összeroncsolt élet, ugyanilyen nyomorúságos élet, és ugyanaz az ördögi erő működik ott is, ami látványosan működött ebbe a gadarai megszállottban. Hogy ugyanez az erő működik azokban az emberek is, akiknek olyan függésük van, hogy akár ismeretlenekkel, bárhol, bármikor, akár egy mosdóban szeretkeznek, ugyanez az erő, ugyanez a démoni erő van ott az emberekben. Ugyanúgy rabok, ugyanúgy nem tudnak uralkodni talán a saját vágyaiknak, a saját szenvedélyüknek. És ugyanaz az erő rángatja őket bele a méltatlan helyzetbe, mivel ez az erő belerángatja ezt az embert is. Mert akár nagyon jól fésülten, és ezernyi dolgot lehetne mondani, ugyanúgy az ember tud rabsággal lenni, mint magát vagdosva, sírboltok között lakva. Erről Pál apostol maga beszél a római levélben, mikor ezt mondja, magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszek, amit gyűlölök. Viszont nagyon sokszor az ember pont ezek miatt, a dolgok miatt, pont azért, mert ez az ördögi erő rángatja őket, nagyon méltatlan helyzetbe tudnak kerülni, és ugyanarra szabadításra és ugyanarra szabadítóra van szükségük, mint ennek az embernek, akinek ez a nyomorúsága, ez a megkötözöttsége sokkal látványosabb volt. Mit tudott tenni Jézus korában a társadalom az ilyen emberekkel? Hát sok mindent nem. Alapvetően az elsődleges az volt, hogy elszigetelte őket. Jól tudjuk, hogy már nem szeretném összehasonlítani, hogy egy teljesen más helyzet, amikor valaki leprás volt, de a leprásokat is elszigetelték. Jól emlékszünk talán a Ben Hur című filmben, hogy lenne a barlangban élnek ezek az emberek, és ilyen eszközön keresztül juttatják le nekik az élelmet. És itt is ezt látjuk, hogy ezt az embert is teljesen elszigetelik, kizárják a környezetből, sírok között rettenetes helyzetben lakik. És Istennek hála, ma már azért nagyon sok minden változott ebből a szempontból, már nem ez a jellemző feltétlenül, de őszinték vagyunk, és ezért nem került elő sokszor ez a történet, mert mi is elszigeteljük ezeket az embereket. Lehet, hogy nem fizikailag, hanem lelkileg. Csak ne legyen közöm hozzá, csak ne érintsen az ő problémája, ne érintsen az ő nehézsége. Legyen valahol távol tőlem, lehet, hogy fizikailag közel van, de amúgy hagyjon engem békén. Nézzük meg, és ez se pont ide kapcsolódik, de ebből a gondolkodásból indul ki, hogy hogy szigeteljük el ma a halált. Hogy régen mennyire természetes volt, hogy otthon haltak meg az emberek, hogy körbeállták, az idős emberek elbúcsúztak tőle, ma bezárjuk a kórházba, a függönyök mögé, ne is lássuk, ne is tudjunk róla, mintha akkor nem is létezne. Szeretnénk kizárni mindent, ami zavar minket, és ezek a gadariak is így voltak, és teljesen érthető, hiszen mit kezdtek volna egy ilyen emberrel, aki tönkretette volna ott az egész közösségnek az életét. És ekkor hiába akarják kizárni mások, Jézusnak szembe jön. Vagy mondjuk azt, hogy Jézus szembe jön vele. Mert Jézus nem véletlenül hajózott át erre a vidékre, nem véletlenül futunk bele mi sem a hírekben, mi sem egy koldusba talán az utcán, Istennek ezzel terve van az életünkben. Jézus tudatosan kereste ezt az embert, tudatosan ment oda, és nem kerülte el a fájdalmat, a nehézséget, és mindazt, ami ott történt. És hiszem, hogy Jézus ma is ilyen, bármilyen helyzetben is vagyunk, tudatosan igyekszik utánunk jönni és megkeresni minket, életünknek a legsötétebb helyein is. Nem támad le minket, hogy ezt az ember se támadta le, nem arról volt szó, hogy Jézus kiszállt a jövőből, és azt mondta, nagy erő azonnal ide, és megparancsolta a gonosz démonoknak, hogy engedelmeskedjenek, hanem ez az ember szaradt oda hozzá, és ez az ember kezdett el beszélni. És van egy nagyon komoly tanítás ebben a beszélgetésben, hogyha valakivel találkozunk, nem tudom, ti hogy vagytok, van egy fontos telefonhívás, akár egy kicsit kellemetlen dolgot kell valakivel közölni, az ember úgy elképzeli, hogy mit fog mondani. Most ezt fogom mondani körülbelül, meg hogy megtervezzük a dolgokat. És amikor találkozunk valakivel, akkor itt is Jézus megtervezhette volna, hogy hát itt most körülbelül ez fog történni, és egyáltalán nem az történt. Még csak nem is az emberrel beszélgetett, hanem a benne lévő démonokkal. Olyan dolgokat mondott, ami egészen különleges és egészen furcsa volt. És hányszor van, hogy talán mi egy ilyen beszélgetésben így lezárunk, és azt mondjuk, hogy hát akkor nem vagyunk egy hullámhosszon, de azt látjuk, hogy Jézus itt folytatja ezt a beszélgetést. És mi se ijedjünk meg akkor, hogyha nem úgy alakul egy beszélgetés, egy találkozás, ahogy mi feltétlenül eltervezzük, mert itt minden teljesen másképpen alakult, de mégis valami egészen különleges dolog született belőle. És akkor Jézus elkezd beszélgetni tulajdonképpen ezzel a démonnal, aki ezt a nagyon találó nevet mondja, hogy őt légiónak hívják, mert sokan vagyunk. Ez mutatja azt, hogy az ember mennyire megkötözött volt, hogy micsoda démoni erők voltak benne. És ami utána történik, annak egy része olyan sejtelmes, és nem is lehet pontos magyarázatot adni rá, és valami sejtelmesnek tűnik, de pontosan meg lehet magyarázni. Így folytatódik a történet, hogy légió a nevem, mert sokan vagyunk, és nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban egy dad disznónyájat legeltettek, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Miért teszi ezt Jézus? Két dolog miatt engedi meg, és majd itt még több üzenetet is fogok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy szembesüljünk azzal, hogy ezeknek a démonoknak milyen rettenetes ereje van. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó, hát most egy embert legyőzött, de itt azért utána 2000 sertésről van szó. Másrészt pedig azt mutatja meg, hogy Jézusnak milyen hatalma van még e fölött a hatalmas ördögi erő fölött is. Ami egy picit sejtelmes, hogy miért kérik a démonok, hogy a disznókba mehessenek bele. Ugye felismerik, hogy Jézus az ítélő messiás, és félnek attól, hogy elkárhoztatja őket, hogy elküldi most mondjuk így a pokolba, de valahogy még itt ilyen működési terepet szeretnének maguknak. És hát ugye Izraelben, innen is látszik, a pogányok földjén vagyunk, nem volt disznó, főleg nem 2000 disznó. A disznó eleve tisztátalan állat is volt a zsidók szemében. És ezt megengedi Jézus, hogy ez megtörténjen. És itt jön az, hogy miért engedi meg Jézus. Az első, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megmutassa azt, hogy mennyivel fontosabb az ember minden másnál. Egy embernek a lelke mennyire nagy érték. Biztos a 2000 sertésnek is hatalmas ára volt, erről majd még fogok beszélni. Azt mondja, hogy egy embernek a szabadulása, igaz, hogy máshogy is meg lehetett volna tenni, de ez egy felbecsülhetetlen érték, és sokkal fontosabb ennél. A másik az, hogy ezáltal Jézus bemutatja nem csak annak a néhány embernek, hanem utána évszázadokon át nekünk keresztényeknek, és ez egy nagyon figyelmeztető dolog, hogy micsoda ereje van a démoni világnak. Hogy ez egy mennyire olyan terület, amivel tényleg nem szabad játszani. Mikor azt látjuk, vagy azt látják, hogy egy ilyen esemény történik, hogy 2000 disznó megvadulva a pusztulásba rohan, akkor látjuk azt, hogy itt valami hihetetlenül nagy ördögi erő működik. És nagyon sokszor ilyen ördögi erő szeretne működni ebbe a világban is. És azt látjuk ebből, hogy a gonosz az nem egy semleges valami. Akárhova kerül, legyen szó emberről, disznóról, bármiről, azonnal rombolni akar. Ugye? Azt mondja Jézus, hogy kezdettől embergyilkos volt. Ez a célja, hogy elpusztítsa az ember. És ha Jézus nem szabadítja meg ezt az embert, ugyanez lett volna a vége. És hogy mennyire nem semleges az ördög, erről hadd mondjak egy példát, néhány nappal ezelőtt ezt a filmnek egy részletét ki is tettem. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát az ördög az bizonyos helyzetekben ilyen brutálisan működik, hát amúgy meg, hogy nem foglalkozik velünk. És ez a filmrészlet, amit kitettem, ez arról szól, hogy éppen amikor az ember abszolút azt érzi, hogy az ördög mennyire nem foglalkozik vele, hogy akkor is milyen erővel uralkodik rajta. Van egy film, az a cím, hogy Isten nem halott, mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Ennek a filmnek van egy mellékszála, ebben a mellékszálban van egy Mark nevű üzletember, aki elmegy egy ápolási otthonba és meglátogatja az édesanyját, aki demenciával küzd. És ebben a filmben ott van ez a sikeres üzletember, és semmibe veszi a hitnek a dolgait. Az előző percekben hatta el ott a kedvesét, miután kiderült, hogy az rákbetegséget hordoz. És akkor elmegy az édesanyjához, és ott ül, elegáns öltönybe, nézi az édesanyját, aki nem ismeri meg őt, aki nagyon-nagyon furcsa dolgokat beszél. És azt mondja neki, hogy anyám, mi értelme van a hitnek? Nálad jobb embert én az életemben nem láttam. Tudom, hogy te mennyit imádkoztál, és most itt vagy demenciával, fogalmad nincsen semmiről, és itt vagyok én, aki tényleg egy cinikus, aljas ember vagyok, és sikeres vagyok. És mindenem megvan. És egyszer csak az édesanyja elkezd értelmesen beszélni, és a következőt mondja, a sikeredet az ördög adta neked, hogy azt hitt, nincs szükséged Istenre. Mint egy börtönajtó, ami nyitva áll, de majd hirtelen becsapódik, és többé nem tudsz kijönni. És a fiú ránéz, és kérdezi, hogy mit mondtál, akkor hogy ránéz a hölgy, és azt mondja, ne haragudj, te mit mondtál, ki vagy te? Egyszer csak az Isten szent lelke egy megszólal rajta keresztül. És ugye arról van szó, hogy úgy látjuk a történetben az ördög működését, hogy elpusztít egy embert, elpusztít disznókat, és ebben a filmben pedig azt látjuk, hogy pont úgy működik, és úgy tart fogva valakit, hogy látszólag mindene megvan, és látszólag békén. Közben uralkodik rajta, és közben ugyanúgy uralkodik rajta. Uralkodik a szívén, a lelkén, az életén, mint ahogy ennek a gadarai megszállottnak az életén. Ez is egy nagyon, nagyon hangsúlyos és nagyon fontos dolog, hogy nincs semleges ördög, hanem mindig munkálkodik és mindig rosszat akar nekünk. És a harmadik, amiatt Jézus megengedésében nagyon elbuknak az emberek, a vidék lakóinak a próbatétele. Mint azt mondaná Jézus, hogy oké, itt van ez az ember, biztos ti is szeretitek, meg valakinek csak a gyereke, meg a testvére, de mi van akkor, ha így gyógyul meg? Mi van akkor, ha a disznók meg oda vesznek? Ugye az lenne jó a történetben, ha kihívják az embereket, azt mondják, hogy mi történt? Hát ő meggyógyult. Jaj, de jó, és a disznók, azok beszaladtak hát mindig tengert mondanak, hogy ez nem tenger volt, tóba. Hát az nem baj, áll Istennek, hogy ő meggyógyult. Eljött az embereket, csak a disznók érdeklik, és felháborodnak, és ha lehetne, akkor visszacsinálnák az egészet. Hát inkább ez maradjon ilyen, csak legyen meg a disznó. Vajon tudunk-e örülni ugye a szabadulásnak, hogyha akár ez anyagi veszteségek árán történik, hogy valamit áldozni kell érte? Vagy csak addig jó, meg addig halleluja testvér, mert amíg nem kerül semmibe, de ha már oda mesznek a disznók, nem tudom, kitart disznók, de talán más valami, akkor az már azért ne így történjen. Ugye itt is azt látjuk, hogy a disznók elvesztése fáj neki igazán, és ez is egy komoly, komoly tanítás. Az egész miért csodálatos? Általában mindig azok a csodálatos dolgok, ami valami nagyon nagy mélység után van egy nagyon nagy magasság. Tehát ennél nagyobb mélységet nehéz leírni egy ember életébe. És itt ragyog föl Jézusnak a hatalma és az ereje. Jézus ezen az egészen úgy amikor kézben tartja ezt az egészet, amikor győzelmet ad egy ilyen helyzetbe, és mennyire szép ezután a véres leírás után, amit egyszer láttam, még talán egy szuperbook ilyen gyerekeknek való részbe is mutatják ezt a gadarai megszállott történetet, ezt is tovább kell tekerni, pedig egy rajzfilm, mutatják a disznókat, hogy beléjük szállnak a démonok, és így megvadulnak a disznók, tiszta ijesztőek. Tehát ott van ez a hihetetlen mélység, amit még egy rajzfilmben sem lehet szépen ábrázolni, mert tényleg egy rettenet. Ha elképzeljük ezt az ember magát összevágva, és a következő mondat ez, hogy ott ül felöltözve, épp észre. Nagyon fontos, hogy Jézus mellett. Micsoda életváltozás! Látványos életváltozás volt biztos Máténak az életében is, mert valószínűleg szép ruha után megmaradt a szép ruha, de belül kiserült Jézus. Ez egy óriási dolog. Ennek az embernek az egész élete az demonstrálta, hogy itt valami óriási változás történt. Itt tényleg ez az ember mindenki ismerte, mindenki tudta, mindenki féltől. Felöltözve, ott ül Jézus mellett, épp észre. Hadd mondjam, hogy húzzak alá egy mondatot, ez nagyon-nagyon fontos. A megváltás nem csak megszabadítás valamitől, hanem elhívás valamire. Jézusnak van egy nagyon különleges példázata, ami arról szól, hogy milyen jó az, hogyha egy ember kitisztítja a házát, de milyen nagy baj az, ha nem hív be utána senki. Visszajönnek a régi. Nem csak arról volt szó, hogy kiűzte Jézus a démonokat, hanem Isten szent lelke költözött ennek az embernek az életébe. Nem csak arról volt szó, hogy megszabadult valamitől, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert nagyon sokszor azt látjuk egy szenvedélybetegségnél, és hogy lehet, hogy valaki le tudja azt tenni, akár az alkoholt, vagy bármit, de a helyére jön egy másik szenvedélybetegség, talán olyan, amit mi nem is tartanánk annak, amit nem is feltétlenül a társadalom olyan nagyon sok szenvedélybetegségnek tart, de mégis egy hiánypótlás az ember életében. És azt látjuk, hogy itt nem csak kitakarítja Jézus a lakást, hanem be is költözik oda. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy ki lesz ez az ember? Miért kerülhetne be ez az ember az egyház történetbe? És nem beszélünk róla, pedig be kéne kerülnie, hiszen ez az ember nem más, mint az első pogányból lett misszionárius. Az történik, hogy meggyógyul, és szeretne Jézussal menni, szeretne fizikailag is a követője lenni, és azt mondja Jézus, hogy nem. Menj haza, direkt aláhúzom a tieidhez, menj haza, és ott tegyél bizonságot. És ő lesz az első olyan, még Jézus életében pogányból lett, mondjuk így, hogy keresztény, és később beszélünk a pogányból lett keresztényről, de aztán tényleg az volt, ráadásul olyan, aki személyesen találkozott Jézussal. És ez az evangelizációnak az egyszerű formája, személyes történetünk elmesélése Isten irgalmáról. És ez az, ami itt megtörténik. És még egyszer hogy mondjam, hogy ez nem egy ijesztő történet. Ijesztő is tud lenni persze, ha azt látjuk, hogy tényleg mennyi megkötözöttség van a világban, de nincs olyan megkötözöttség és nincs olyan nyomorúság, amiből ne tudna Jézus megszabadítani minket. És ne tudna erőt adni a mi életünkben is. És ennek a szabadulásnak egy óriási nagy ajándéka lesz pár perc múlva mi számunkra is az úrvacsora. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, néhány perc múlva minket is hazaküldesz, és azt kéred, hogy beszéljük el a mieinknek azt, hogy mit tettél velünk, mit tettél értünk. Úr Istenünk, köszönjük mindazt, amiből már megszabadítottál. Köszönjük, hogy legyőzted a mi életünkben az ördögi erőket, amik ott voltak a mi szívünkben, lelkünkben, és te a győzelmet azok fölött is, amik még talán ott anyáznak. Tudjuk, hogyha átadjuk te neked a hatalmat, akkor te győztes úrként tudsz jelen lenni a mi életünkben. És Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy itt tudjunk bizonyságot tenni a te megtartó kegyelmedről, szeretetedről és hűségedről. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.